Tóth András kulturális sorozata, melyben Kolozsvár és más kárpát-medencei magyar lakta városok gazdag zenei és kulturális életét mutatják be.
Rengeteg rendezővel dolgoztam, aki ilyen nagyon-nagyon meghatározó volt az egész életemben.
Partitúra. Összhangzat van. Kolozsvár. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
Közvetítések a New Yorki Metropolitan Opera házból. Szombat esténként a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Összhang. A zenei élet aktualitásai.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. 30 éves a Magyar Örökségdíj, 500. előadásához érkezett a Szent István Filharmonikusok összművészeti sorozata, a Felfedező úton. Ezek műsorunk mai témái, tartsanak velünk!
Geszte Jóska, Bársonylovát nyergeli, Geszte Jóska, Bársonylovát nyergeli. A rózsája könnye szemmel kíséri, a rózsája könnye szemmel kíséri. Ne síratkas, kis angyalom engemet, ne síratkas, kis angyalom engemet, hogyha eljössz, Nagyváradra keres meg, hogyha eljössz, Nagyváradra keres meg. Nagyváradi fenyves erdő atanyá, gyere oda, kis angyalom én hozzám, meglátod az aranyfűzes tanyámat, aranya alma sűrű jegenye fámat. Ne siratgass engemet, ne siratgass engemet, Nagyváradon keresd meg, keresd meg, keresd meg.
30 éves a Magyar Örökségdíj, mellettem a stúdióban Böszörményi Gergely, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke, akit sok szeretettel köszöntök.
Köszönöm szépen, én is köszöntöm a hallgatókat is.
A stúdióasztalon egy gyönyörű, bőrkötéses, hát igen súlyosnak tűnő könyv, Magyar Örökségdíj aranykönyv negyedik kötet. Kérlek, indítsunk innen, hiszen úgyis a történetéről szerettelek volna kérdezni ennek a 30 esztendőnek.
Az első három kötet ugyanilyen szép bőrkötésű arany felirattal, a koronával, már bent van a szintén Magyar Örökségdíjas Magyar Nemzeti Múzeumban. Ennek is ez lesz a sorsa, mert ez most már betelt, és már elkészült az ötödik. Tehát bizodalmunk van abban, hogy még sokáig meg lesz a Magyar Örökségdíj, és kell vele foglalkozni. A díj tulajdonképpen nem jár pénzjutalommal, és egy kis nemesfém jelvényt adunk, amelyen szintén rajta van a Szent Korona, és félkörbe alatta rajta van, hogy Magyar Örökség, valamint egy A3-as méretű, nagyon szép, merített papírra készült oklevél, viaszos pecséttel, és ennek az oklevélnek a kicsinyített A4-es másolata kerül be ezekbe az aranykönyvekbe, úgyhogy súlyos könyv valóban, súlyos szellemi értékekkel benne.
Hogyan kezdődött ez a történet? 1995-öt írunk, hogyha jól tudom.
Így van. Három nagyszerű férfiú, Makovec Imre, Farkas Balázzsal és Fekete Györggyel elhatározta, hogy egy olyan polgári díjat kellene létrehozni, amely független a politikától, ugyanakkor a demokratikus elveken és alapokon nyugszik, ami annyit tesz, hogy mindenki állampolgári jogon felterjesztheti a szemét, akár elhunyt szemét, tehát posztumusz díj is van, vagy pedig bármilyen intézményt, eszmét. És mindezt tették azért felnőtt érett korban már, mert az előző 40-45-50 évben ők már átélték az előző rendszernek a borzalmait, meg a szépségeit is, de azt mondták, hogy nagyon sok olyan dolog történt, aminek talán nem kellett volna megtörténni, és nagyon sok olyan ember és intézmény tett le óriási teljesítményeket a rendszerváltás előtti 40-50 évben, amit nemhogy megdicsértek volna, vagy díjazták volna, hanem akár teljesen ellehetetlenítettek embereket, illetve tönkretettek, akár még börtönbe is zártak bizonyos embereket. Na azt mondták, hogy valamilyen módon erre is kellene reflektálni, tehát egy kicsit így visszatekinteni, de azt mondták, hogy 1867-ig a kiegyezésig menjünk csak vissza, mert egyébként az 1000 évre visszamennénk, akkor nyilván nem is tudom, akkor hetente kellene 10 díjat kiosztani, olyan sok nagyszerű magyar ember és intézmény volt. És aztán hát közben azért eltelt, most már 36. évben vagyunk ugye a rendszerváltással, és bizony ez alatt a 3,5 évtized alatt is nagyon sok nagy teljesítmény született, tehát először a múltat igyekezett a bírálóbizottság rendbe tenni, nagy felelősség, hogy a demokratikus elven nyugvó rendszerben bárki felterjesztést küldhet be Magyar Örökség díjra, és az elmúlt 30 évben több mint 5000 felterjesztés érkezett. Úgyhogy a felelőssége magának a bírálóbizottságnak mindenkor nagyon nagy volt, és ma is az.
Ugye a Magyar Örökségdíj 30. évfordulója alkalmából az ünnepi gálaműsor az Eiffel Műhelyházban csendült fel márciusban, és hát olyan együttesek léptek föl, akik maguk is Magyar Örökség díj birtokosai, mint például a Szent Efrém Férfi Kar, Kaláka Együttes, Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola ex-kantáta vegyeskara is énekelt, Sapszon Ferenc Kossuth Díjas karnagy vezényletével, nem sorolom.
Igen, de akár a Bartókot szívesen feldolgozó muzsikást is megemlíthetjük, vagy megemlíthetjük a Vujicsics együttest is. Igen, mindenki Magyar Örökség díjas volt, ez egy fontos szempont volt számomra, ugyanis a legutóbbi díjátadó ünnepséggel együtt most már 820 Magyar Örökség díjazott van, akiknek körülbelül a fele már egyébként elhunyt, tehát nem élnek már.
És jelentős részük Kossuth díjas művész.
Igen, és ez egy fontos szempont, hogy az összes fellépő zenész is, de nagyon sokan mások, mert a 820-ból körülbelül olyan 75-80 csoport, együttes vagy személy van, vagy intézmény, akik a zenéhez köthetők, és ebből volt ugye viszonylag könnyű kiválasztani a fellépőket, és mindenki, akik Kossuth díjasok és régi barátaim, azok mind azt mondták, hogy tudod Gergő, mi Kossuth díjasok vagyunk, de nagyon számítottunk a Magyar Örökség díjra. Ami azt jelenti, hogy se pénz nem jár vele, se posztó, ahogy mondani szokták, mégis a presztízse olyan óriási, hogy valóban összehasonlítják már a díjazottak általában a Kossuth díjjal, ami kétségtelen egy politikai díj, hiszen az a kormánynak a díja, és van ez a polgári díj, amit pedig hát egy olyan bíráló bizottság ítél oda, amit egyébként a személyek, tehát a magánszemélyek vagy intézmények terjesztettek föl.
Annyira szép kifejezés, a magyarság láthatatlan szellemi múzeuma ez.
Igen, ugyanakkor nehogy félreértse valaki, tehát nem muzeális darabok vagyunk, de azért mégis valamilyen szinten persze, nyilván egy életműre sokkal könnyebben rábólint az ember, amikor megérkezik egy felterjesztés, egy mondjuk 70-75 éves valakire, aki egész életét arra áldozta, vagy annak szentelte, hogy a magyar nemzet egésze az ő munkája által hogyan tud gazdagodni, hogyan tud gyarapodni, hogyan lesz nekünk ebben az országban, a Kárpát-medencében jobb. Tulajdonképpen a bírálóbizottságnak is ez a szempontja, hogy lehetőség szerint olyan személy, vagy elhunyt személy, vagy intézmény kapja meg a díjat, amely aki valóban a teljes társadalmi konszenzuson alapulva azt mondhatjuk, hogy a nemzet építésén fáradozott hosszú időn keresztül. Persze, azért én kis fiatalka vagyok még a bírálóbizottságban, mármint a koromat illetően, 71 néhány évemmel. Azért mindig felszoktam vetni azt is, hogy mi sportolóknak is adunk díjat. Tehát nem biztos, hogy a sportolónál meg kell várni, hogy 70-80 éves legyen, hogyha mondjuk 40 éves koráig 3 olimpiai bajnoki címe, 5 világbajnoki címe és 3 Európa bajnoki címe van. Tehát nyilván vannak kivételek és vannak ilyen esetek is.
Most következő felvételünkön a szintén Magyar Örökség díjas Kaláka együttes énekel.
Sokféle a madár, s egyik ezt, másik azt leginkább kedveli, ezt ékes szólása, amaszt pedig tarka tolla kedvelteti.
Kit én választottam a dalmesterséghez, nem ért az a madár, s egyszerű, mint magam. Félig feketében, félig fehérben jár. Nekem
valamennyi között legkedvesebb madaram a gólya, a gólya. Édes szülőföldem, a drága szép alföld, rás éges lalója. Tán ezért szeretem annyira, mert vele együtt növekedtem. Még sígikor bölcsőmben sírtam, ő már akkor kerepelt fölöttem.
Vele töltöttem a gyermekesztendőket, komoly fiúval én. Míg társaim a hazatérő tehéncsordát esténként kergeti. Én udvarunkon, a nádkúp oldalánál húztam meg magamat, s némán szemléltem a szárnyukat próbáló kis gólyafiakat. Nekem valamennyi között legkedves a madarasabb gólya, a gólya.
És ha már 2025, ugye a 200 éves Magyar Tudományos Akadémia is Magyar Örökségdíjat vehetett át 25-ben. Tehát intézmények, személyek.
Igen, itt pedig kifejezetten a 200 évről szólt a díj. Tehát azt mondta a bíráló bizottság, hogy az akadémiának mindig is a nemzet érdekét, a nemzet tudását növelendő kell végezni a munkáját. És hát a 200 év az önmagáért beszél, nagyon sok olyan iskola is van, ami több száz éves, ezeknél általában nem nagyon kérdőjeleződik meg, hogy adható-e egy olyan iskolának, vagy egy olyan intézménynek, mint a Tudományos Akadémia, a Magyar Örökségdíj, ez számunkra a legtermészetesebb volt, és ugye hát adott volt a 200 éves évforduló.
Említettük is, hogy a nagyszabású gála keretében a Magyar Örökségdíj 30. évfordulója alkalmából az Eiffel Műhelyházban olyan együttesek léptek fel, mint például a Szent Efrén Férfikar, vagy a Kaláka együttes. Hogyan sikerült ez a gála?
Nagyon megható volt, és nagyon bensőséges volt az egész alkalom. Természetesen nagyon-nagyon sokan voltunk magyar örökségdíjasok is. Kértem is, hogy a közönség sorai között álljanak föl. Ez kicsit furcsán hangzik talán, de egy kicsit így magunkat is ünnepeltük, ugyanis soha eddig ilyen nem fordult elő.
És először az Eiffel Műhelyházban.
És először egy szép helyszínre, jó helyszínre találtunk, így van. Nagyon-nagyon megható volt az is, ahogy a stáb hozzáállt a munkájukkal. Nagyon sokan voltak a színpadon. Ugye, hogyha ilyen rövid idő alatt, 2 óra alatt 10 együttesnek meg kell szólalni, hát akkor ki lehet számolni, hogy alig néhány perc, 10 perc jut mondjuk egy-egy fellépőre, és hát ott bizony talán egy kicsit ilyen kulisszatitok is, hogy a színpadon a mikrofonoknak a cseréje, amikor Grillus Daninek be kellett hozni a citerát, azt egy asztalra kell tenni, mert ő nem állva játszik, stb. Stb. És én összekötő szöveget mondtam, körülbelül úgy írtam meg az összekötő szövegeket, a konferenciát, hogy olyan 1 percnél ne legyen hosszabb, vagy 1,5 perc. Hát gondoltam, hogy ez alatt az idő alatt én beszélek, és akkor közben elintézik. Hát a legtöbb esetben, mire végére értem a mondandómak, ugye azért bemutattam minden fellépőt röviden, addigra már tulajdonképpen minden kész volt, egy nagyon pörgő és nagyon-nagyon színvonalas esemény volt tényleg.
A Magyar Örökség és Európa Egyesület elnökeként talán nem titok, ugye, hogy keresed utódodat, hiszen mindenkinek eljön az az idő, amikor szeretné átadni a nemes feladatot. Mi minden szükséges, milyen tulajdonságok egy ilyen elnökségi feladat betöltéséhez, ha meg tudod fogalmazni tömören?
Teljes nyitottság, és olyan barátságos hangulat, és olyan barátságos stílus, mint amit azt hiszem én nekem sikerült megvalósítani. Azt hiszem, hogy sokan tudják a Református Zenei Fesztivál, a Kárpát-medencei Magyarok és mindenféle egyéb munkásságomból, hogy én egy elég kommunikatív ember vagyok, és nagyon barátkozó típus vagyok. Tehát én nagyon szeretek összebarátkozni az emberekkel. Amikor én kezdtem el a megszavazott díjazottakkal fölvenni a kapcsolatot, és a laudátoraikkal felvenni a kapcsolatot, igen sok esetben én nem ismertem őket. Tehát olyan professzorok, olyan tudós emberek, vagy olyan sportolók, tehát olyan ismert és a saját szakmájukban is elismert embereket kérünk ugye föl laudációt, megírására és elmondására, akikkel mindig nagyon jó barátságba kerülök, mire oda kerülünk, hogy 3-4 nap után, a telefonbeszélgetésük után levélben is meg tudom írni a fölkérést. Tisztelt XY, az Egyesület és a Bírálóbizottság nevében Böszörményi Gergely vagyok, az elnök, és szeretném felkérni arra, hogy. Tehát, hogy ez a fajta barátságos stílus, azt hiszem, hogy az elmúlt 6-7 év alatt ez nagyon jól bevált, és azt hiszem, hogy erre számíthatunk, hogy valaki olyan veszi majd át a helyemet, aki ugyanebben a stílusban tudja folytatni.
Kívánom, hogy így legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Gloria, gloria, in excelsis Deo.
felvételünkön a szintén Magyar Örökség díjas promuzika leánykar énekelt, Szabó Dénes vezényelt. A 30 éves Magyar Örökség díj múltjáról és jelenéről Böszörményi Gergellyel, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnökével hallhattak beszélgetést. 500. előadásához érkezett a Szent István Filharmonikusok összművészeti sorozata, a Felfedező úton. A páratlan misszió Kodály Zoltán nevelési koncepciójának jegyében azt a célt tűzte ki, hogy biztosítsa a zenével és a társművészetekkel való találkozást a gyerekek, ifjak számára, családi hátterüktől, anyagi lehetőségeiktől függetlenül ingyenesen, tanítási időben, szervezett módon. A sorozat mottója zene, tánc, kép, közös játék. A sorozat ötletgazdája Záborszky Kálmán karmester, művészeti vezető, állandó szerkesztő műsorvezetője, valamennyi program megálmodója, Solymosi Tari Emőke zenetörténész, akit a kezdetekről kérdeztünk.
2011-ben mi már közel másfél évtizedet csináltuk a pásztorál sorozatot, ami egy ilyen családi sorozat, abból rengeteg tapasztalatunk volt az összművészeti megközelítéssel kapcsolatban, meg azzal kapcsolatban, hogy tényleg fiatalokhoz és olyan felnőttekhez, akik kevéssé otthonosak a zenében és a művészetekben, hogyan lehet ezt a világot, ezt a kincses házat közelebb vinni, úgy, hogy tényleg ne csak a zene legyen ott, hanem a tánc, a film, a képek vetítése, az irodalom, nagyon sokrétűen próbáltuk ezt megközelíteni. És akkor, tehát 2011-ben Kálmán találkozott egy megdöbbentő statisztikával, aminek az volt a lényege, hogy a magyar fiataloknak csak 1%-át viszik el a szülők magas szintű kulturális eseményekre, mondjuk koncertre, opera előadásra, balett előadásra, kiállításra, színházba, stb. Ezt ő nem akarta elhinni, és megmérte Zuglóban. Na most Zugló úgy látszik, hogy egy kicsit úgy kulturáltabb kerület az átlagnál, ott 4% jött ki neki, és ugye ez azért még mindig elkeserítő. És akkor Kálmán arra gondolt, hogy kellene egy olyan lehetőséget adni, hogy minden évben minden zuglói gyerek, akkor még csak Zuglóról volt szó, most már ugye azóta 4 kerületről van szó, de minden évben minden zuglói gyerek 2 korosztályban, tehát az 5-től 10 éves, meg a 10-től 18 éves korosztályban kapjon egy nagyon értékes, tehát megkérdőjelezhetetlenül értékes, minőségi összművészeti produkciót, aminek persze a zene és a tánc a középpontja, de mindig ott van a vetítésen keresztül a képzőművészet, építészet, és ez is a kezdeti koncepciónak része volt, hogy a mi programunk valamilyen módon kapcsolódjon ahhoz, amit a diákok mondjuk irodalomból vagy történelemből tanulnak, és nagyon sok visszajelzést is kaptunk, hogy ez meg is történt. Most az, hogy szociokulturálisan ne legyen egy gyerek kiszolgáltatva az ő helyzetének, tehát annak, hogy a szülő mennyire igényes ilyen szempontból, hanem az iskolából őt ingyenesen, iskolaidőben elhozzák a csoportjával. Ez szerintem borzasztó fontos, mert ugye mi mindig erre szoktunk hivatkozni, hogy Kodálynak van egy ilyen idézete, hogy sokszor egyetlen élmény elég ahhoz, hogy megnyissa a fiatal lelket, és annak meg kell történni, és annak csak minőséginek lehet lenni, hogyha nem elég magas színvonalú az, ami ott történik, ha az nincsen elég jól átgondolva olyan szempontból is, hogy az ő korosztályának ez megfelelő legyen, akkor akár el is tántoríthatjuk ettől. Tehát nekünk pontosan az a célunk, hogy ha az iskola ezt az élményt nem tudja megadni, akkor mi tényleg elvarázsoljuk őt úgy, azt a gyereket, ugye az 5-10 éves vagy a 10-18 éves korosztályban, úgy, hogy utána ő a következő évben lelkesedéssel jöjjön, és azzal az emlékkel, hogy itt ő valami csodálatos dolgot kapott.
Solymosi Tari Emőkével, a sorozat megálmodójával, állandó szerkesztő műsorvezetőjével hallhattak beszélgetést. A Szent István Filharmonikusok összművészeti sorozata a Felfedező úton. A bűvös 500-as szám tavaszi elérése után is folytatódik, idén ősszel már ismét a 10-18 éves korosztályt, a kamaszokat várják új előadással, változatlanul 4 pesti kerületben. Valamennyi előadás főszereplője tehát a Magyar Örökség díjjal is kitüntetett kiváló szimfonikus zenekar, a Szent István Filharmonikusok. Ők játszanak a következő percekben, Horváth Gábor vezénye. Thank you. Vivaldi Dédurfóval a versenyéből szólt a részlet. 2023 tavaszi előadás részletét hallhatták. Ruskó Rózsa játszott fuvolán, a Szent István filharmonikusok élén Horváth Gábor vezényelt. Kedves hallgatóink, az Összhang mai adásában a 30 éves magyar örökségdíjról és a Szent István filharmonikusok felfedező úton sorozatáról hallhattak, mely 500. előadásához érkezett. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
Claude Debussy levele Bárci Gusztávnak, a Rózsavölgyi és társa igazgatójának. Megkaptam a magyar zeneműveket, hálásan köszönöm, de hol van ez attól a mély benyomástól, amelyet a Radics játéka tett rám? Mintha egy szép pillangót látnék üveg alatt. Szárnyai még csillognak, de már nem libegnek, gazdag színpompája elfakult. Úgy látom, önök magyarok ezt a zenét nem tudják a maga értéke szerint méltányolni. Önöknek ez már az életük egy része. Annyira ismerős, hogy nem tulajdonítják neki azt a mélységes művészi jelentőséget, amely teljes mértékben megilleti. Egyébként nézzük, mi lett ezekből a dolgokból Liszt tolmácsolásában. Akármilyen zseniális, a magyar zenét járomba fogja. Megfosztja szabad lendületétől és végtelen érzelmi távlatától. Ha Radicsot hallom, szinte eltűnik a valóságos környezet. Az erdők illata csap meg, a források csörgedező zenéje, és mélabús vallomása egy szívnek, amely szenvedés újjong szinte egy időben. 1910. december.
Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.